Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg advent első vasárnapján Isten tiszteletünket a szép régi adventi énekkel, amit a székünkön, padunkon találtunk. Ez az énekeskönyv 487. ének dallamára íródott. Drága advent, köszöntünk, lelkünk téged ebedre várt. Foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Advent első vasárnapja, mindenkinek kívánok áldott adventi készülődést, ünnepszentelést. Számunkra az advent többet jelent, mint a világnak. Értsük meg, éljük át ennek az igazi jelentőségét. Így most a gyermekeknek egy kézműves foglalkozást szerveztünk. Az adventi kézműves foglalkozásunk az Isten tiszteletünkkel párhuzamosan történik majd. Úgyhogy majd a hirdetések után a gyermekek elmennek a foglalkozásra. Majd néhány szóval el is bocsátom őket a hirdetések végén. Most szép adventünkben a templom is ünnepi díszbe öltözött. Megköszönjük azoknak a kedves testvéreknek, akik a templomunkat, tehát ha valaki bejön a nagy templom, akkor láthatja. Templomunkat olyan szépen feldíszítették. Most reggel 8 órakor az evangélikus testvérek tartottak Isten tiszteletet, külön visszajöttek, hogy megköszönjék, hogy milyen szép a díszítés. Ezzel még szebbé tették a gyülekezet adventjét. És adventben vannak jeles események. Már ennek a hétnek a végén, most szombaton lesz a női reggeli. Ismét a nőtestvérek együtt vannak, szombaton reggel 9 órakor. Várjuk szeretettel a nőtestvéreket, ez már egy bevett gyakorlat. Olyan jó együtt lenni a nőtestvéreknek, beszélgetnek a reggelizgetés közben. Jó ezt a közösséget így ápolni, gyakorolni. Tehát most az előttünk levő szombaton 9 órakor. A heti alkalmakat megtartjuk így hétfőn, a konfirmációs órát 5 órakor. Kedden este 7 órakor a dolgozók biblióráját, ahol a második helvét hitvallásból az imádság és a gyülekezeti egyházi éneklés kérdése kerül elénk, ami nagyon sok gondolatot ébreszt majd bennünk. Ezek nagyon jó alkalmak, hiszen körül tudjuk járni a témát és megbeszéljük hitünknek az alapjait. Ha valaki még nem konfirmált volna, egy ilyen konfirmációs előkészítőnek is megfelel ez. Hiszen lehet felnőtt korban is pótolni azt, ami gyermekkorunkban valami oknál fogva elmaradt. Tehát kedden este 7 órakor, azért 7-kor, mert a dolgozók is el tudnak jönni. Ilyen időpontban. Csütörtökön 5 órakor tartjuk a Bibliórát, a napi igét veszük, és arról beszélgetünk, és imádkozunk. Most kivételesen a pénteki presbiteri Biblióra elmarad, mert egy szolgálatom lesz a Pasaréti templomban, ahova szeretettel hívom a testvéreket, egy előadás sorozatnak a részeként beszélek ilyen témáról, hogy mikor kezdődött a reformáció. Ezt az egyházkeretünk honlapján is hirdetik, tehát elég nagy közönségre lehet számítani, hallgatóságra számíthatunk. Mikor kezdődött a reformáció, tehát nem csak Calvinnal, Lutherrel kezdődött, előtte is történtek dolgok. Na, erről szeretnék beszélni. Nem titkolom, a valdensekről, a wycliffistákról, meg huszitákról. És a magyarországi valdensekről, magyarországi huszitákról, aminek tehát magyar vonatkozása is van. Egy PowerPoint-os előadást lesz, érdekes képanyagom van, amit szívesen bemutatok ott. Tehát ezek az alkalmak vannak előttünk. Szombaton pedig délután 2 órakor egy házasságkötés lesz a templomunkban. Tehát házasulandó párt hirdetek, Somogyvári Gábor, református testvérünk, jegyzette jövendőbeli házastársai Lajtár Enikő római katolikus testvérünket. Szeretettel várjuk a gyülekezetet is, hogy részt vegyenek ezen a szép esküvőn. Isten vigye teljesedésre szent szándékukat. Megkérem, hogy Gábor és Enikő legyenek kedvesek, álljanak fel. Na, ők azok, akiket szeretettel várunk szombaton. Köszönöm szépen, jönnek fel. Tehát szombaton délután 2 órakor. Már felkértem organistánkat, a Mendezon nászindulóval indít, úgyhogy nagyon szép lesz a indulás is. Végül hirdetem az iratterjesztést, mint ahogy már múltkor bemutattuk azt az új naptárt, ami családi naptár, ahova a család különböző tagjai föl tudják írni a napi teendőjüket, és így mindenki tudja, hogy kinek mi a dolga abban az időben, vagy azon a napon. És így emlékezni tudják egymást, egy ilyen családi naptárt lehet vásárolni 1200 forintért, akkor 10 darabot hoztam, de elfogyott. Most újabb 10 darabot hoztam. Emellett megérkeztek a bibliaolvasó vezérfonalak. A magyarázatos, amikor minden napra elolvasjuk az igét, és egy kis rövid magyarázatot olvasunk hozzá, és azok is, amik csak a kiírt igéket tartalmazzák, kis rövid bibliába beférő kis kalauz. Ezeket az iratterjesztésben lehet megvásárolni. Mivel Kati testvérünk, Pál János testvérünk a gyermekekkel lesz, így Margitka az, aki az iratterjesztés szolgáltat végzi. És most, kedves gyermekek, fiúk és lányok, kérlek, hogy álljatok fel, és akik jöttetek a gyerekfoglalkozásra, egy imádsággal indulunk. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje növelje hitünket. Amen. Most ők elmennek, de az istentisztelet után a felnőttek utánuk mennek, és együtt fejezik be azt a kis munkát, amit addigra elvégeztek. Hogyha egészen új gyermek volna, aki még soha nem volt itt az édes, és elsősök az édesanyja persze vele együtt elmehet. És mi mostan folytatjuk istentiszteletünket. Úgy, hogy meghallgatunk egy szép adventi verset, egy szavalatot, amit a kurátor testvérünk, Almási Sas Kálmán testvérünk fog elmondani. Valahogy a mikrofon közelébe kellene, ja, megvan.
Csiha Kálmán, advent. Adventben élek, ó, szállj le hozzám, vágyj meg csonka életem, hitem elhal. Hiába hoznám vissza szívembe, fájva érezem. Keserű hangok folytják a torkom, sötéten ölel ezernyi átok. Jézus, te tiszta szent erő, Ó, szállj le hozzám, hozzál világot. Adventben élünk, ó, szállj le hozzánk, váltsd meg a csonka életünk. Reményt nélkület hiába hoznánk, jutalmunk ez, adventben élhetünk. Keserű hangok folytják a torkunk, sötéten ölel ezernyi átok. Jézus, te tiszta szent erő, ó, szállj le hozzánk, hozzál világot.
Köszönjük szépen! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, a mai Ótestamentum ige szakaszt, amit az írva található a Hóseás próféta könyvének 13. fejezetében. A megnevezett szent helyen, a Hóseás próféta könyvének 13. részében így hangzik az ige. Efraim szólott, és rettegés. Nagyjá lett Izraelben, de vétkezett a Baállal, és akkor meghalt. Most is többítik bűneiket, és csinálnak maguknak öntött képeket az ő ezüstjükből, bálványokat az ő eszük szerint. Képfaragók csinálmánya mindaz. Róluk mondják, emberek, akik áldoznak, és borjukat csókolnak. Azért olyanná lesznek, mint a reggeli felhő, és mint a harmat, mely korán eltűnik, mint a szérűről elsodort polyva, és mint a kémének füstje. Pedig én vagyok az Úr, a te Istened. Egyiptom földétől fogva nem ismerhetsz más Istent kívülem, és rajtam kívül nincs más szabadító. Én ismertelek téged a pusztában, az eltikkadt földön. Amit legeltek, ők elteltek. Elteltek, a szívük pedig felfuvalkodott, és ezért elfelejtkeztek rólam. De én olyan leszek hozzájuk, mint az oroszlán. Mint a párduc, úgy leskeledem az úton, és rájuk rohanok, mint a kölykétől megfosztott medve. És széttépem szívük borítóját, és felfalom ott őket, mint egy nőstény oroszlán. A mezei vad szaggatja szét őket. Romlásodra lett, Izrael, hogy ellenem törekedtél. Ellenem, a te segítőd ellen. Hol van hát a te királyod? Hol van, hogy megoltalmazzon minden városodban? És hol vannak a bíráid, akik felül ezt mondtad, hogy adj nekem királyt és fejedelmeket. És én adtam neked királyt, de haragomban, és elvettem az én búsulásomban. Egybe van kötve Efraim álnoksága, eltéve az ő bűne. A szülőasszony kínjai lepik meg őt, és ő oktalan fiú, mert a kellő időben nem jön ki anyjának méhéből. De megváltom őket a Seol hatalmából. Megmentem őket a haláltól. Hol van a te beszedelmed, ó halál? Hol van a te romlásod, ó Seol? Megbánás elrejtetett én előlem. Mert bár a testvérek közt a legvirágzóbb, de feljön a keleti szél, és az Úr szelet támad fel a pusztából, és kiszárad kútfeje, elapad forrása, az rabolja ki minden drága kincseinek tárházát. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, az adventet. Köszönjük a te eljöveteledet, ami biztos. Amikor eljött az idők teljessége, akkor eljöttél hozzánk erre a földi világba, hogy megválts bennünket a mi bűneinkből, hogy az ördögnek munkáit lerontsad. Köszönjük, hogy így készítetted el a te csodálatos eljöveteledet az adventben, a karácsonyt, és így vártak téged a te eljöveteledet az egész Ószövetségben, míg mindez beteljesedett, és boldogok voltak, akik téged láttak. Köszönjük, hogy van egy lelki eljöveteled is, amit a történelem során olyan sokan átéltek a saját életükben, amikor valaki az egész közel jössz. Mi csak csodáljuk, és talán nem is tudjuk pontosan elmondani, hogy történt, de mi is átéltük azt, hogy közel jöttél hozzánk. És vannak az életünknek olyan eseményei, amikor valóban átéltük, hogy közel vagy, amikor bajban voltunk, és hozzád kiáltottunk. Sőt, amikor nem is tudtunk hozzád kiáltani, akkor is jöttél, hogy segíts rajtunk. De köszönjük, hogy vannak olyan megtapasztalásaink is, hogy hittel hívtuk a te nevedet segítségül, és a hitünk megtapasztalása volt, hogy ott voltál, és mellénk álltál, és biztattál, és bátorítottál, és mondtad, hogy el nem hagylak, el nem távozom tőled. Köszönjük, Urunk, az Isten tiszteleteket, amikor szintén megtapasztaltuk, hogy itt vagy közöttünk, és jössz egyre jobban és jobban mi hozzánk, közelebb és közelebb, hogy a te segítségédet megmutasd. Így most előtted vagyunk, mindazzal, ami bennünket foglalkoztat, amiben benne élünk, ami az elmúlt hetünknek sok-sok eseménye volt, előtted vagyunk, ami kudarcainkkal is, a betegségeinkkel is, a veszteségeinkkel is, sikertelenségeinkkel. Köszönjük, hogy te adtál erőt, te segítettél túl, köszönjük, hogy a túl tudtuk tenni magunkat bizonyos dolgokon, köszönjük, hogy a veszteségeinkben rád nézhetünk, és kérjük a te segítségedet. De előtted vagyunk, Urunk, amikor elkezdjük felsorolni azt a sok-sok jót, amit átéltünk az elmúlt napokban, hogy mennyire jó volt, hogy megajándékoztál bennünket jó gondolatokkal, sikeres, hasznos cselekedetekkel, a munkahelyünkön, az emberek közt forgolódva, a családunkban. Megköszönjük a családunkat, a szeretteinket, köszönjük, hogy vannak, akiket a mi szeretetünket kiáraszthatjuk, és akikkel együtt járhatunk az úton. És megköszönjük, Urunk, a gyülekezetet, és azt, hogy van hova tartoznunk. Köszönjük, hogy itt veled találkozunk, de egymással is. És most megköszönjük a gyermekeket, akik most foglalkoznak a te dolgaid, a adventi gondolatokkal. Őrizd meg őket, legyél velük most ezen az órán, és add, hogy mi tudjuk őket továbbra is nevelgetni a te félelmedben és ismeretedben. És köszönjük, hogy az adventnek van egy előretekintése, várjuk, hogy visszajössz ebbe a lehetetlen és egyre romló világba, ahol senki nem tud már igazságot szolgáltatni, valójában téged várunk, hogy eljön a te csodálatos országod, és a te uralmad mindent betöltsön. Édesatyánk, fogadd el dicséretünket és magasztalásunkat, és hallgass meg imádságunkat, amit Urunk Jézus nevében kérünk. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 312. megkezdett dicséretünk harmadik versét. A 312. dicséret harmadik verse így kezdődik. Az Úr elé határod a szív alázatát. fennállva hallgassuk meg az ígét. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a imént olvasott ige részben a Hóseás könyvének 13. részében, a 13. versben. Oktalan fiú ő, mert a kellő időben nem jön ki anyjának méhéből. Oktalan fiú ő, mert a kellő időben nem jön ki anyjának méhéből. Kedves igehallgató gyülekezet, a Hóseás könyvét olvassuk még a mai nap, meg még holnap is. Ez egy majdnem egy hetes lekciónk volt, és sok érdekességet találtunk benne. Tele van olyan csodálatos képekkel, szóképekkel, hasonlatokkal, amik mögött mély isteni üzenet rejlik. És így a mostani versben is láthatunk egy olyan képet, amit a Biblia gyakran használ, így a születésképét. Ennek alapján szeretném Isten igéjét hirdetni. Bevezetőként elmondanám, hogy nekem, mint keresztény pedagógusnak talán egyik példaképem a nagy keresztény pedagógus Comenius, Ámos János, aki ez a cseh-morva származású pedagógus Magyarországon is több évet eltöltött Sárospatakon. Hogyha elmegyünk Sárospatakra és megnézzük a kollégium, a régi kollégiumban levő kiállítást, akkor láthatjuk, hogy korának egyik legmodernebb pedagógusa volt Comenius, aki a szemléltetések terén nagyokat lépett előre, és a későbbi szemléltetések, mint egy atya volt, láthatjuk azokat a képeket, amiket illusztrációként használt a diákok okítására. Ez egy nagyon fontos szerepet töltött be ott Sárospatakon Comenius, nagyon sok hasznos dolgot hozott, és mondhatom, áldást hozott a diákság életére. Őt Loránti Zsuzsanna hívta meg, hogy egy európai szintű professzor tanítson ott Sárospatakon, aki a tudományok legkülönbözőbb területén nagyot alkotott, így például megírta a Rákóczi fiúknak a kis logikácskát, a logikus tiszta gondolkodásnak az alapjait, és sok minden más fűződik a nevéhez. De még az is, hogy ő lelkész is volt, ő eskedte össze a ifjú Rákóczi Zsigmondot Falci Henriettel. Tehát nagyon sok magyar vonatkozása van Comenius itteni forgolódásának. És neki egy olyan látása volt, ami a mai pedagógusok számára, meg a mai közgondolkozás számára nem ismert, tehát nem csak ezt a jelenvaló világot nézte, tartott a szem előtt, amikor az élet dolgait meg akarta magyarázni, hanem az Isten dolgaival is számolt. Tehát amikor a földi életünk dolgait nézte, akkor ez nem volt független a láthatatlan világnak a dolgaitól, meg Isten világától. Így érthető meg az a mondás, amit talán már a testvérek hallottak, amikor is azt mondta, hogy az emberi életnek három helye van. Az anyamében, a földön és az örökké valóságban. És ezen érdemes elgondolkoznunk és tovább vinni ezt a gondolatot. Tudnélik, nyilvánvaló, hogy ez a három hely, három különböző hely, és az ember nem maradhat ugyanazon a helyen. Tehát az egyikből át kell menni a másikba. A másikból pedig át kell menni a harmadikba. Ez az életnek a rendje, ez a fejlődésnek a parancsa, ez egy külső kényszer, aminek engedni kell, és egy olyan belső kényszer, aminek annak is, aki ezeket a lépéseket meg kell tenni, egy belső szabály szerint engedelmeskedni kell. Hogyha ez nem történik meg, akkor az igénk gondolata lép az előtérbe, Tudnélik, ezt olvastuk a mai bibliai versben, az alapigénben, hogy ez egy oktalan fiú, aki a kellő időben nem jön ki az ő anyjának méhéből. Vigyázzunk el arra, hogy amikor egy hasonlatot vagy példát használ a Biblia, akkor ne ragadjunk le annál a példánál. Tehát a példát nem azért mondja, hogy most kifejezetten a szülészet különböző problémáival, kérdésével foglalkozzunk, ami sokakban jó, másokban kellemetlen emlékeket vagy gondolatokat ébreszt. Hanem ez csak mint egy ilyen ugródeszka, vagy egy hasonlat, amire ráállva, vagy amitől elindulva át lehet adni egy isteni üzenetet, egy lelki értelmezést, amit nekünk a Szentlélek most a szívünkre akar kötni. Tudnélik, itt átmenetekről van szó, az egyikből a másikból, és abból a harmadikba kell átmenni. A Nikodémussal való beszélgetés során Jézus azt mondta, hogy aki testtől született, az test, aki lélektől született, az lélek. Tehát meg kell születni. Mint ahogy az anya méhből ki kell jönni a gyermeknek egy magasabb létformába, vagy életre, ugyanúgy az embernek a testi mi voltából, ez a lelkiértelmezés, a testi mi voltunkból, csak a földi érzékszervek világából ki kell jönni egy lelki érzékszervek világába. Hogy jobban megértsük, Jézus azt mondta, hogy aki még nem született meg az Isten szerint, nem jött ki a szerinte való és általa felkínált magasabb világba, az még csak test. Vagyis aki még csak a földi érzékszerveire hagyatkozik, az nem fogja megérteni az Istennek a dolgait. Ezért mondja, újonnan kell születnetek, hogy jöjjetek ki a test szférájából, mert különben bolondságok az Istennek a dolgai a te számodra. Egy magasabb helyre kell belépnünk. Mi valamennyien erre a világra testi mi voltunkban jöttünk, és azt mondja a Biblia, hogy át kell lépni egy lelki valóságba, egy lelki világba, ez az újjászületés. Ki kell jönni abból a világból, ahol nem látjuk az Istennek a dolgait, abból a világból, ahol csak a látható dolgokkal foglalkozunk, ahol azt mondjuk, hogy amit látok, az valóság, amit nem látok, az nem valóság, hogy az Isten nem látom, tehát akkor bizonyára nincs, ebből a felfogásból ki kell jönni, mert ez a testnek a szférája. Ebből egy magasabbra kell jönni, egy isteni valóságba kell lépni, ahol már lelki látásunk van, és lelki szemünk van, ahol már láthatjuk Istennek a dolgait. Vagyis a alacsonyabbból át kell menni a, mondhatom, az Isten országába. Mi, akik megértjük az Istennek a dolgait, akik már a lelki születésként átléptünk egy magasabb világba, számunkra az Isten ország az valóság, lelki valóság, vagyis ebben a világban élünk, de látjuk mindenhol a lelkünk látásával az Istennek a dolgait, az ő logikája szerint gondolkozunk, az ő szabályait próbáljuk megvalósítani, és az Isten országába tartozunk, hogyha a Jézus Krisztus követői vagyunk. Ha már ebbe a magasabb világba átjöttünk egy lelki döntés által. Ennél van egy még magasabb szint, ahova át kell jutni, aki ide belép, az már majd a mennyei szférákba lép be, vagyis amikor majd eljön az Úr, amikor az Úr az övét magához viszi, akkor ebből a már magasabb szférából, hogy tudjuk, hogy az Isten országába tartozunk, de még a földön élünk, átlépünk majd egy olyan világba, ahol már az Isten országa van. Vagyis akkor kerül az ember a mennybe. A második és a harmadik közti átmenet az nem tűnik olyan problémásnak az ember számára, hiszen valaki itt hívő volt, alig várja, hogy hazamenjen. Itt ezt a lépést nem nehéz megtenni majd, hogyha azt mondja az Úr egy gyermekének, hogy gyere haza, véget ért a földi vándorlásod, várlak téged, az én atyám házában, sok lakóhelyben. Ez akkor a hívő ember számára nagy örömet és boldogságot jelent. A másodikból a harmadikba átmenet az nem problémás ilyen vonatkozásban. Az elsőből a másodikba átmenni. az nehezebb. A sokkal nehezebb a testiből átmenni a lelki világba. A test szférájából, még csak a földi érzékszerveink vannak, átmenni egy olyan világból, az Istennek a dolgai vannak, oda nehezebb már átlépni. Mert ez a megtérés útja. Vagy az új születésnek az útja. És erre hív bennünket az Úr, hogy ezt a lépést mindenféleképpen tegyük meg. És ez volt a probléma itt a mai ige részben is, a nép életében, hogy valami oknál fogva nem akartak átmenni az egyikből a másikba, olyanok voltak, mint az oktalan fiú, aki nem akart az egyikből a másikba átmenni, akiről azt mondja, hogy oktalan fiú ő, mert a kellő időben nem jön ki az ő anyjának méhéből. És az egész fejezet erről beszél. Hogy mi az, ennek a leírása, hogy oktalan, hogy miért oktalan ez az ifjú, hogy nem, ez a fiú, hogy nem akar kijönni egyikből a másikból. És elmondja ennek az okait. A 13. fejezetnek az első verse. Efraim szólott, rettegés nagy lett Izraelben, vétkezett a Baála, de meghalt. Az egyik oka az, hogy nem akar, vagy nem tud az egyikből a másikba bemenni, az az, hogy lelkiképpen meghalt. Amikor azt olvasjuk a mai részben, az első versben, hogy vétkezett a Baállal és meghalt, akkor nem azt jelenti, hogy szívéhez kapott és szörnyet halt. Hanem vétkezett a Baállal, ez azt jelenti, hogy lelkileg meghalt. Vagyis idegen Istenek kínálata ért el hozzá, elcsábult a szíve, és azt gondolta, hát ha a Baál is egy igazi Isten, sőt azt mondta, a Baált legalább látom, legalább meg tudom simogatni, meg tudom csókolni, áldozatot tudok neki bemutatni, a Baált fogom imádni. És mihelyest ezt megteszi az ember, mihelyest az ember elmegy egy ilyen helyre, mondjuk egy bávány imádásba belemerül, akkor lelkileg meghal. Nem azt mondom, hogy egyszer valaki találkozik a buddhista misszióval, akkor meghalt volna, erről szó sincs. De hogyha valaki lelkileg azonosul a más vallásoknak a szellemiségével, vagy gondolkozásmódjával, és azt mondja, hogy én ezt elfogadom, és ez nem az Isten, a Biblia Istenét fogom imádni, hanem egy bármilyen más Isten fogok imádni, legyen ez Allah, legyen ez Krishna, legyen ez Buddha, vagy akármi más, hogyha valaki az Isten becseréli egy másik Istenre, akkor ennek az a következménye, hogy lelkileg meghal. A lelkileg halott ember pedig nem tud Istennel kapcsolatban, nem tud imádkozni, a lelkileg halott ember nincs az élet urával kapcsolat, lelkileg halott. És hogyha lelkileg halott, akkor nem képes olyan lépéseket megtenni, amiket Isten fölkínál, hogy most neked ki kéne lépni egy helyzetből, amiben vagy, és egy magasabbba kéne átmenni, Isten téged egy magasabb helyre akar helyezni, fogadd ezt el, és lépjél előre, légy keresztjén, légy Krisztus követője. Ez az egyik oka, hogy oktalan fiú, mert a kellő időben nem jön ki az anyjának méhéből. Amikor ezt a lehetőséget Isten fölkínálja. A második versben található, az első, tehát az, hogy meghalt lelkileg. Azért nem képes ilyen lépést megtenni. És mi lelkileg valamennyien halottak vagyunk, ezért most fölébrez bennünket, hogy lelkileg éljünk. A második az, figyeljük, többítik bűneiket, és bálványokat készítenek az ő eszük szerint. Ez a másik oka annak, hogy az ember az egyikből, az alacsonyabbból nem képes a magasabbba fellépni. Mert a saját esze szerint csinálja a dolgait. Testvérek, Isten adott nekünk észt és értelmet, és azt használnunk kell. Ez nyilvánvaló, hogy nagyon jó, hogy Isten észt és értelmet adott mi nekünk. De amikor azt mondom, hogy én okosabb vagyok, mint az Isten, amikor azt mondom, az én tanácsom okosabb, mint az Isten tanácsa, akkor az agyunk, vagy az eszünk nem jól munkálkodik, nem jól működik. Az észnek meg kell változni, hogy Uram, beismerem, hogy nem volt igazam. Én most nem szépítettem az ügyet. Én tévedtem, én logikailag is rosszul ragoztam a dolgokat. Nem helyes úton járok, mert mindig a saját fejem után mentem, és azért megértem azt a hívő testét, aki egyszer egy ilyen bizonyságtételben elmondta azt, hogy megértettem azt, hogy nincs saját fejem, Ez nem azt jelenti, hogy a tiszta ész logikája az megszűnt, hanem azt jelenti, hogy eddig önfejű voltam, és eddig nem voltam hajlandó az Isten dolgait követni, de mindig azt mondtam, én okosabb vagyok. Amikor annak idején, még teológus koromban, Debrecenben voltam egy kántorképző tanfolyamon, a nagyanyám írt egy levelet, neked a nagyon régen volt, de világosan emlékszem rá, nagyanyám írt egy levelet, és nem tudom, hogy miért írta ezt az igét, de azóta is itt van bennem a példabeszédek könyvének harmadik verse, nem felejtem el, bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, és magad értelmére ne támaszkodjál, minden utaidban megismert őt, és akkor ő igazgatja a te utaidat. Ez egy olyan jó tanács volt. Lehet, hogy éppen döntések előtt álltam, már nem tudom, de hogy az Úr tanácsát fogadjam el. És hogyha nem az Úr tanácsát fogadom, akkor nem tudok kijönni arra az új életre. Akkor nem tudok új életben járni, akkor olyan vagyok, mint az oktalan fiú, aki a kellő időben nem jön ki az anyának a méhéből. A magasabb létformába, ahol most Isten sokat akar adni, és újat akar adni, és igaz életet akar adni. És tovább akar vezetni. Azt mondja itt, hogy a második oka annak, hogy ilyen oktalan fiú lehet bárki közöttünk, az első után, hogy lelkileg halott, a másik az, hogy a saját esze szerint, mindig a saját esze szerint akar valamit csinálni. És nem veszi észre, hogy Istennek van tanácsa, és bölcs tanácsa, és legjobb lenne azt szerint cselekedni. A harmadik oka annak, hogy valaki ilyen oktalan fiú lehet, hogy nem jön ki oda, ahova az Isten ki akarja hozni az új életre, a megváltott életre. A harmadik versben található, amikor olyanok lesznek, mint az elsodort polyva, elsodorja a szél, vagy mint a harmat, ami egyszer csak eltűnik, fölszáll, vagy olyanok vagytok, mint a kémény füstje. Vagyis hát egész vallásos életetek, az egész vallásos felbuzdulásotok egy kicsit tart. Aztán elfújja a szél a kémény füstként. Volt egy kis vallásos izgalom, vagy érdeklődés, de aztán elmúlt. Olyan is volt valamikor. Mi minden történt az életemben? Volt egy kis vallásos izgalom is. De hát így nem lehet kijönni az új életre. Így nem lehet megszületni az Isten országába. Így nem lehet beleszületni az Isten világába. Így nem lehetünk az Isten országának a tagjai, hogy ami vallásos felbuzdulásunk csak olyan, mint a kéménynek a füstje, ami kimegy, és akkor jön egy szél, és sehol sincs, megint tiszta az ég volt, mint a semmi se lett volna. Ez is oka lehet annak, hogy valaki olyan, mint az oktalan fiú. De még egy nagyon érdekeset találtam. Most ezt a egy fejezetet próbál magyarázni, és azért látják, testvérek, nem könnyű egy ennyire szétágazó gondolatokkal tele tűzzel fejezetet összefűzni egy csokorba. De úgy gondolom, hogy ez a központi gondolat, hogy valaki oktalan fiú lehet, és nem akar kijönni az Isten által adott újba, ez a különböző indokokkal azért le van írva, hogy mi az oka annak, hogy nem született meg, mert halott, lelkileg halott. Számára a halott nem hallja az Isten szavát. Lelkileg süket, akkor nem hallja, hogy jöjj ki. A saját esze után ragozza a dolgokat. Csak egy kis lángolás volt, felbuzdulás volt az életében. És a következőt a 14. versben mondja, a 12. versben mondja, hogy egybe van kötve Efraim álnoksága, és el van még téve az ő bűne. És ez talán a legsúlyosabb baj. Mert ami leginkább megakadályoz bennünket abban, hogy megtegyük az Istennek tetsző lépést, hogy belelépjünk az ő országába, lelki közösségébe, az, hogy a vétkünkbék össze vagy csomagolva szépen. Hogy egybe van kötve. Azt mondja, egybe van kötve Efraimnak a vétke, és még el is van félre, vagy szépen téve az ő bűne. Ez sok mindent jelenthet, ez egy gondolat. Ez csak egy ige hirdetésre is elég volna ez, ami itt van. Csak épp, hogy azért nézzük meg, hogy ez egy az összecsomagolt, becsomagolt, szépen félretett bűn, az nagyon nagy akadályt jelent abban, hogy újat kezdjünk. És az, hogy be van csomagolva, és félre van téve, ez sok mindent jelent. Ez azt jelenti, hogy egy féltett kincsem, amit őrizgetek, és én ezt nem fogom soha kipakolni. Én ezt nem adom, Istennek se adom oda, ezt neki sem mutatom meg, ezt viszem magam, de lehet, hogy már 40 éve hozom, és egy idő múlva kényes lesz. És egy idő múlva nagyon nehéz csomag lesz ez. És be van csomagolva, és oda minden be van csomagolva, minden össze van pakolva az Efraim vétkében. Ez olyan, mint egy zsák, ami ott van a hátán, és viszi, és viszi, és egyre nehezebb lesz, és utána már nem tudja vinni, és összeroskad bele. A héber kifejezés, érdekes a héber nyelv, a bűn az ávón, így hangzik héberül, hogy ávón, amit össze van csomagolva, az nem csak bűnt jelent, hanem csomagot is. Terhet is jelent. Egy ilyen több jelentésű szó ez. Jelenti a bűn a terhet is. És úgy szoktuk ezt ábrázolni a gyerekeknek, hogy a bűn akkor egy ember, egy óriási zsákot visz a hátán, mint a mai turisták, amikor mekkora zsákokat tudnak vinni ezek a leánykák, a lány turisták, hogy mekkora óriási zsák van a hátukon és viszik. Hát azért, amikor mennek fölfelé a hegyre, egy pár kilométer után egyre nehezebb lesz az. Na most érdekes a héber kifejezés, a bűn és a teher, ami az ember hátán van, az ugyanaz. És összeroskad az ember benne, amíg az Úr le nem veszi. És hogyha leveszi, akkor megnyílik előttünk ez a világ, és akkor készek vagyunk arra, hogy jöjjünk. Uram, hívsz, jövök. Nem leszek oktalan fiú, kijövök az új életre, amit nekem adtál, egy olyan életre, ahol már a te országodba tartozom. Hogy az összecsomagolt, összekötözött és lepecsételt bűn az az ember életében nagyon rossz. Attól meg kéne szabadulni. És ezért, hogyha olvassuk délután ezt a fejezetet, és majd talán eszünkbe jutnak ezek a gondolatok, de ezt meg lehet nézni a YouTube-on is, illetve a honlapunkon meg lehet nézni, ezt később. Tehát, hogy eszünkbe jusson, hogy ez az összecsomagolt bűn megoldódik a két vers múlva, azt meg is találjuk, mert itt van az, ami miatt Hóseást az Ószövetség evangélistájának is nevezik. Egyszer csak megszólal az Úr, és azt mondja, de én megváltom őket. Két vers múlva azt mondja, hogy de megváltom őket. És ez olyan nagyon jó, hogy amikor mi teher alatt vagyunk, és már-már föladjuk a reményt, akkor rögtön két vers múlva megszólal egy másik hang, de ez már kifejezetten az Úrnak a hangja, amikor azt mondja, hogy megváltom őket, és hogy megmentem őket. És itt hangzik el az a rész, hogy halál, hol van a te pullánkod, pokol, hol van a te diadalmad. A temetéseket szoktuk felolvasni a feltámadás diadal üzenetét, amikor az 1 Korintus 15-ben azt mondja Pál apostol, hogy halál, hol a te pullánkod, pokol, hol a te diadalmad. És ezt hozza itt Ézsaiás. Tehát ez a Krisztus feltámadása előtt már 700 évvel, 720 évvel elmondja Hóseás ezeket a dolgokat, hogy az Úr megvált bennünket. Egyrészt a bűn terhét leveszi rólunk, és még a haláltól is megvált bennünket, hogy semmi ne választosson el bennünket. És hogyha már tulajdonképpen átmentünk az egyikből a másikból, hogyha kijöttünk az életre. Hogyha nem vagyunk olyanok, mint az oktalan fiú, aki nem jön ki, az anya méhéből, akkor, ha nem kijövünk, akkor egy olyan életre jövünk ki, hogy itt a Földön úgy élünk, hogy már tudjuk, hogy beletartozunk abba a következőbe, ahol majd szintén átlépünk. Tudnék, a hívő ember már úgy él itt a Földön, hogy már benne él kicsit az Isten országában. Ez még nem valósult meg, de jogilag például, tehát de jure, ez már az enyém. Tehát már megkaptam a belépőt az Isten országába, és én már oda bele tartozom, és várom, hogy majd egyszer az Úr azt mondja, hogy jöjj. Tehát a földi élet zajlik, és ki tudja, hány évig élek még itt, de már benne vagyok abba, ami elkezdődött, és ami majd beteljesedik az ő országába, hogy az egyikből megtörtént az átmenet a másikba. Akkor biztos, hogy a másikból is megtörténik az átmenet a harmadikba. Hogyha nem vagyunk olyanok, mint ez az oktalan fiú. Hát ilyen nagyszerű dolgokat mond nekünk az Úr, hozzátéve még egy nagyon fontos dolgot, hogy mindennek ideje van. Megpróbáltam megfogalmazni az igehirdetésnek a címét, és ez lett a cím, hogy ideje van a születésnek. Ez egy bibliai gondolat. Ideje van a születésnek, a Prédikátor könyvének harmadik részében olvassuk. És A mostani részben benne van ez, innen vettem a gondolatot. Oktalan fiú ez, mert a kellő időben nem jön ki az anya mélyébe. A kellő idő kifejezés található itt. És a kellő idő az Istennel kapcsolatos. Egyáltalán az, hogy egy gyermek megfogan, az, hogy aztán egy gyermek jön a világra. Szóval az életnek a titka az teljesen Istené. Az, hogy nekünk életünk van, Isten nekünk életet adott, életet formált, hogy vagyunk, hogy, és hogy meg is tart bennünket, teljesen Istentől függ. Ő az életnek és halálnak ura. És az, hogy valaki mostan megszületik a példákban, bizonyos kellő idővel van összekapcsolva. Vagyis a gyermek világra jöttét is Isten szabja meg, hogy most kell ennek a gyermeknek megszületni, és hogyha eljön ennek a születésnek az ideje, akkor kell, hogy kövesse ezt a biokémia, a biológia, a fizika, meg tudom is, hogy akármi kell, hogy kövesse, és kell kövesse az, hogy a gyermek is akarja, és jön, és megy, és törekszik, ez valahogy annyira együtt munkálkodik, mert eljött a kellő idő. És a kellő idő pedig Isten által van szabályozva. Ezért mondja valahol a próféta, az Ézsaiás a könyvének a 66. részében, hogy egy nagyon érdekes ószövetségű gondolat, hogy benne meg csendül Isten gondolata az, hogy csak megindítsam a szülést úgy, hogy véghez ne vigyem. Ezek szerint Isten azt mondja, hogy ő beindítja a szülést, és segít, hogy ez véghez is menjen. Ezt a nagy teológus Vitringa az egyház születésére magyarázta. Azt, hogy az egyháznak meg kellett születni, azt Isten indította meg. Az, hogy pünkösd volt, ez Istentől volt. Akkor született az új szövetségi gyülekezet. Ezt Isten indított el, és rendkívüli jelekkel és csodákkal kísérte, mert nem csak beindította, hanem segített is, hogy ez megtörténjék. És hát, hogy mennyire csodák világa ez, az, hogy megszületik a gyermek. Gyermek született a világra. Ez Isten csodája. És az édesanyja boldog és örül. Mondja is Jézus egyik beszédében, hogy amikor az asszony szül, akkor kiált és vajúdik, és fájdalma van. De amikor megszületik a gyermek, szinte elfelejti a fájdalmát, mert gyermek született a világra. Hogy Isten adott egy drága gyermeket. Így az egyház születésénél és egyes gyermek születésénél is Isten az, aki ott van és segít, és adja az idejét. Hogy ennek most van az ideje. Most kell kijönni. Most kell újat kezdeni. Most kell az Isten országába beleszületni. És nem holnap. Isten most adja azt, hogy lehet új életet kezdeni. Most lehet az Isten országába betagolódni. Olyan sokszor hallottuk már az igét, és már majdnem kész volt a szívünk, de most talán teljesen kész a szívünk, és most azt tudjuk mondani, hogy Uram, itt vagyok, most én hozok egy lelki döntést. A másik nem tudja, senki nem tudja, az én lelkem tudja egyedül, hogy most mi zajlik ott, és Isten talán most érleli, hogy ennek az ideje. Azt olvasom itt ebben a részben, hogy a Hóseás próféta ennek az idejéről beszél, hogy kellő időben. A kellő idő az most van. Mi halljuk az Isten szavát, az ő hívását. És amilyen nagy boldogság az, hogy gyermek születik a világra. És amire örül az anya, hogy gyermek született a világra, úgy örül a gyülekezet is, hogy egy új gyermek született Isten országába. Sőt, azt mondja Jézus, hogy az angyalok nagyon örülnek a mennyben, egy bűnös megtérésén. Tehát ha valaki a kellő időt észreveszi, és kihasználja, és kijön odolva, Isten akarja vezetni és irányítani, akkor még az angyalok is örülnek. Örül a föld, és örül a menny, mert új tagja van Isten országának. Ámen. A 377. dicséret második versét énekeljük, így válaszoljunk az igére. A 377. dicséret második verse pedig így kezdődik. Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk istenséged, hisszük, hogy az új ember szíve saját kezed míve. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, életünk idejét. Köszönjük az éveket, amit adtál nekünk. És köszönjük, hogy ezekben az években a te különleges időid is megjelentek. A kegyelemnek az csodálatos tettei, a te szeretetedemvel körülvettél bennünket. Köszönjük, hogy hallottunk rólad. Köszönjük, hogy van Bibliánk. Köszönjük, hogy van lelkünk és van lelkiismeretünk. Köszönjük, hogy vannak olyan emberek, akik téged ismernek és rólad bizonyságot tesznek. Köszönjük, Urunk, hogy készítettél nekünk mindig tovább lépést, előbbre lépést és följebb lépést. Köszönjük, hogy kivezettél bennünket a földi világba, az édesanyánk méhéből, és át akarsz vezetni bennünket abba a csodálatos harmadik világba, ami a te országod. Te köszönjük, hogy itt a földi életet úgy élhetjük, hogy lelkiképpen a valóság lehet számunkra, és lelkiképpen igaz lehet mindaz, amit hitáltal elfogadunk, amit az igében megígértél nekünk, hogy már hozzád tartozhatunk. Téged, Istenünk, édes atyánknak nevezhetünk, a Jézus pedig a megváltónknak, és mindezt a Szentlélek elvégzi a mi szívünkben, amikor bizonyosságot ad mindenről. Köszönjük, Urunk, hogy megmutattad, hogy van a léleknek egy szomorú állapota, az a lelki halál. Köszönjük azonban, hogy te meg tudod eleveríteni a lelkünket. Urunk, megvalljuk neked azt is, hogy sokszor csak a saját eszünk után mentünk, és nem gondoltuk végig, hogy mi a te kedves akaratod. Azt hittük, hogy meg tudjuk oldani a dolgainkat, hogy tőled függetlenül, de köszönjük, hogy megtanítasz egy új gondolkozásra, ahol te tanítasz meg bennünket másképp gondolkozni, és amikor a te gondolataid beépülnek a mi gondolatainkba, és mi megérthetjük a te akaratodat, amik jók és tökéletesek. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell, hogy olyan legyen a mi életünk, mint a kénének a füstje, amit elfúj a szél. Bocsáss meg, hogy csak ilyen röpke fellángolások és felbuzdulások voltak azok, amik jellemezték a mi kereszténységünket. És köszönjük, hogy a legnagyobb kérdésben is segítesz, arról a bizonyos félretett, csomóban összekötött, batyúban tartott bűnhalmazról is van neked tudomásod, és azért jött, hogy azokat elvedd, hogy megváltsál bennünket, köszönjük a megváltásnak a titkát és csodáját, amit Urunk Krisztusunk, te szereztél meg, amikor a Golgotán kifizetted adósságainkat, bűneink terhét magadra vetted, hogy rólunk levedd azokat. Köszönjük a megváltásnak a titkát, és azt, hogy ez a halálra is vonatkozik, és köszönjük, hogy a tiéd életében ott van ez a csodálatos evangélium, amit már Hóseás elmondott, hogy halál, hol a te hullánkod, pokol, hol a te diadalmad, nálad van az örök élet. Köszönjük, Urunk, hogy megértjük az idők szavát, a te idődnek a szavát, megértjük abban a te kedves hívásodat és vonzásodat. Köszönjük, hogy abból az örömből részesülhettünk, ami az új életnek az öröme. Köszönjük, hogy ezt az örömet adod a tieidnek, ha körülveszed őket a te örömöddel. Kérünk, Urunk, hogy vezess bennünket most az adventi időszakban. Adj nekünk lelki elmélyülést, elcsendesedést, hogy közelebb és közelebb kerüljünk a te dolgaidhoz. Egyre jobban megértsük, hogy mit jelent, hogy mi keresztjének vagyunk. Hozzád tartozunk, és népednek tagjai. Hallgass meg imádságunkat, a te örökkévaló szeretetedért kérünk. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon ti veletek. Amen. Mielőtt a záró éneket bemondanám, még elmondom azt, hogy a felnőttek vagy a szülők örömmel mehetnek majd le a lenti termekbe, most ez Isten tisztelet után, és mindazok, akik szeretnének a gyermekekkel még együtt játszani, úgy tervezik, hogy körülbelül délben befejeződik a gyermekfoglalkozás. A záró énekünk a 312. dicséret 4. verse. A 312. dicséretünk 4. versét énekeljük, amelyik így kezdődik. Ó Jézusom, szegényet kér, vár epedbe, hív, te készítsd el, te néked lesz otthonod, de szív. Utána pedig a himnuszt énekeljük.